Péter Arma Caritas, Fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Az egyház szépsége éppen abban áll, hogy egyetlen család vagyunk, melyben senki sem idegen. Az egyház egy történelem örököse, mindig az evangélium első hirdetésének a lánya. Az apostolok és az evangélium első hirdetői Jézus élő szavára alapozták az egyházat, másrészt pedig az egyház tagjai Jézusban beteljesülni látták az Isten korábban tett ígéreteit. Igen, az eljövendő ígéretek hordozói vagyunk, mely élteti az utunkat. Örökség és ígéret, melyben a múlt öröksége, a mi emlékezetünk, illetve az evangélium ígérete adja az Isten jövőjét. Az egyház a történelemben az emlékezet és a jövő közt halad. Ferenc pápától idéztem, és ezzel köszöntöm a Fegyverek között a szeretet 451. adásának hallgatóit. A felelős szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Az említett gondolatok pedig nem véletlenül vezették be adásunkat, hiszen többek között az egyház szerepéről beszélgetek majd Berta Tibor katolikus tábori püspökkel. Tartalmas rádiózást kívánok valamennyiüknek! Minden út Rómába vezet, de a újonnan kinevezett püspökök esetében is be kell, hogy következzék az, hogy a működésének az első napjaiban, heteiben, hónapjaiban eljusson Rómába.
Minden püspöknek, akit kineveznek, a kinevezés évében vagy utána van egy úgynevezett kurzus, amin mi is most ott voltunk, még két püspöktársammal, Felföldi László pécsi püspök úrral, illetve Fekete Szabolcs szombathelyi segédpüspökkel, illetve Marton Zsolt püspök úr is ott volt egy előző kurzuson, az előző héten. Ez valójában arra szolgál, hogy egyrészt megismerkedjenek valamiképpen azok a püspökök egymással, akiket egy adott időszakban kineveztek, és most azért voltunk ilyen sokan ebben a második kurzusban, vagy második váltásban 190-en, mert hogy 2019 óta ugye kétszer nem volt valójában ilyen kurzus, vagy nevezhetném tovább képzésnek is, én annak neveztem magamban. Most 2022-ben tudtak találkozni azok a püspökök, akiket 2021-ben, 22-ben, sőt 20-ban, sőt valakit még 19-ben kineveztek. Valójában ezen a második héten az egyházban zajló szinodális folyamatról volt szó, annak minden mélységével és minden magasságával is, és erről kaptunk egyfajta ízelítőt ott a különböző előadóktól. Ezt a püspöki kongregáció vagy püspöki dikasztérium szervezi püspökök találkozóit, és a különböző más dikasztériumoknak az előadói voltak ott neves előadók, mint Thomas Halik, csehországi teológus, de mások is, akik valamiképpen megpróbálták megvilágítani ezt az együttjárási folyamatot, ami most az egyházban zajlik, és aminek majd 2023-ban lesz valamikor vége. És ezt jártuk körbe, tényleg minden magasságával és mélységével, és azt hiszem, hogy sok mindent tanultunk, és arra is rá kell jönnie ilyenkor az embernek, ahogy szoktuk mondani, hogy hát persze mi itt Magyarországon a saját problémáinkkal küzdünk, de hát a világban is küzdenek, más földrészeken, más országokban, szinte ugyanazokkal a gondokkal, és ugyanazokkal a helyzetekkel, és ugyanazokkal a körülményekkel, mint mi. Van, akinek vannak úgymond megoldásai erre, vagy javasoltak megoldásokat erre, vagy különböző rálátást, vagy másképp megközelítés, mint ahogy mi gondoljuk. Hát valójában tehát a világegyháznak a püspökei voltak most ott ez alatt az egy hét, illetve az megelőző egy héten.
Atya, itt a kéz a kézben járást erősítitek, vagy azt szolgálják ezek a együttlétek. Arra utalok, hogy most 2022-ben a valamikor, akkor inkább úgy érzi az ember, hogy nem hogy összefogás, hanem szétesésről beszélhetünk, és ebben a helyzetben különösen érdekes az, vagy érdekes lehet az, hogy az egyház, a katolikus egyház az mennyire egységes üzeneteket ad, mennyire egységes válaszokat ad a társadalmi jelenségekre.
Azt azért látni kell, amit azért nagyon sok előadásban, vagy nagyon sok beszélgetésben is ott megfogalmaztak, hogy egy nagy változás zajlik most a világban. Talán azt is kimondták ott, hogy le fog záródni egy korszak, és egy új valami kezdődik el. Ugyanakkor ebben a változásban ugye van valami félelmetes, mint minden változásban, tehát hogy most meg fog, tehát hogy mi fog megváltozni, azt sem tudjuk valójában. Tehát ilyen nagy-nagy tapogatózás van, hogy mi történik. Egyfajta szétesést is látunk, egyfajta, tehát a véleményeknek a millió számra való megnyilvánulását. Ugyanakkor pedig erre valamiképpen nekünk egy egységes vagy egyöntetű választ kell adnunk. Mm-hmm. Legyünk Chilében, vagy Japánban, vagy Dél-Afrikában, vagy Izlandon, vagy Magyarországon. Tehát az egyház mindig ugyanaz, mindenhol és minden területen és minden időben. Tehát valamilyen egységes választ kell adni a problémákra, amelyekről valaki azt mondta, hogy a problémák azok természetesen problémák, de ugyanakkor lehetőségek. Tehát ezek a kihívások, amik itt előttünk vannak, a problémák, mint kihívások, azok lehetőségek is valami újnak a megtalálására, valaminek az új, valaminek az újra felfedezésére, vagy új utaknak a megtalálására. Tehát az egyházban, amit az emberekhez oda kell mennünk, ahogy valaki idézte is, hogy talán Ferenc pápa mondta megválasztása után, hogy Jézus kopog a templom ajtaján, de belülről, hogy ki szeretne menni onnét. Tehát, hogy ki kell mennünk az emberek közé. A meghallgatás kultúrájáról volt szó, tehát a másik ember meghallgatásáról, arról, hogy meg kell hallgatnom a másikat, mielőtt én elkezdeném, én ezt magamnak így fordítottam le, mielőtt elkezdeném tanítani, mielőtt elkezdeném mondani a magam mondani valóját, először meg kell hallgatnom a másikat, hogy tudjunk egyáltalán beszélgetni. Tehát, hogy
meggyőződéssel, gondolom.
Hát igen, de hogy én tudjam azt, hogy a másikban mi van, hogy a másikat mi foglalkoztatja, hogy a másiknak mi a valódi gondja, és mi a valódi problémája. És arra kell nekem választ adni.
És ez, bocsáss meg, hogy megakasztak, mert nagyon fontos dolgot említesz, mert akkor itt ugye azt feltételezi eddig, és egyébként ezt talán tudnánk mind a ketten bizonyítani, hogy séma válaszokat adott az ember ezekre az adott problémákra, hogyha igazán nem értette, vagy nem értelmezte ezeket a felvetéseket, nem?
Igen, mert talán séma válaszokat sokkal könnyebb adni, és azokban el tudunk menekülni, de talán itt az előadásokban nem is arról volt szó, hogy megkritizáljuk a múltat, hanem talán megkeresni a jövőben azokat a pontokat, amikből tovább tudunk lépni. Valójában olyan nagyon újat mégsem mondott, mert hogy tehát nem ez történik az egész új szövetségi szentírásban. Hát Jézushoz oda mennek emberek. A millió egy problémájukkal, és ő meghallgatja őket azért, hogy most akkor mi a baj.
Igen, de szentírási válaszokat fogalmaz meg, szentírásban olvasható válaszokat, és itt az egyháznak a szentíráshoz kell igazítani ezeket a válaszokat, vagy pedig a problémákhoz kell igazítania, és megtalálni a megfelelő szentírási részleteket.
Igen, amikor itt erről beszéltünk odakint, akkor azért abban az is benne volt, hogy a meghallgatás kultúrája után az imádság kultúrájának kell következnie. Tehát, hogy nem biztos, hogy egyből a meghallgatásból annak kell következnie, hogy nekem egy tanítást kell mondani erre, hanem lehet, hogy ezt meg kéne imádkoznom előtte. Tehát, hogy egy kicsit összetettnek tűnik talán, de azért mégsem annyira. Tehát, hogy
hogyha ebben az értelemben az imádság egyfajta feldolgozás?
Igen, igen. Én azt gondolom, hogy az imádságnak egyfajta feldolgozásnak kell lennie. Tehát az Istennel meg kell beszélnem azokat a körülményeket, azokat a gondokat, azokat a kihívásokat, azokat a lehetőségeket, amik előttem vannak. Mert különben, hogyha ez nem történik meg, akkor csak ilyen horizontálisan fogunk válaszolni, holott nekünk valójában vertikális válaszokat kell adnunk. Tehát horizontális séma válaszokat tudunk adni, persze, hogy hát valakinek meghalt valaki, akkor hát őszinte részvétem. De ugyanakkor ez egy nagyon szép horizontális válasz.
De hát az emberek önmagában horizontálisan gondolkodnak.
Persze, világos.
Sajnos, de tegyük hozzá.
Igen, igen, de ugyanakkor mégis vágyunk egyfajta vertikális válaszra. Tehát én azt gondolom, hogy amit egyszer már beszélgettünk, hogy az Úristen nem biztos, hogy a kapcsolatokat helyre akarja állítani, hanem egy magasabb dimenzióba akarja helyezni. Mert lehet, hogy horizontálisan nincs is a kapcsolatok problémáira válasz, de lehet, hogy vertikálisan igenis van rá válasz.
Abszolút értelek.
Tehát én azt gondolom, hogy az imádságban meg kell találnunk azt, hogy milyen válaszokat adjunk. Biztosan nem egyszerű ez, mint ahogy meghallgatni sem könnyű embereket. Tehát néha azért Ferenc pápa is mondja, hogy vannak azért, hogy is fogalmazta ő, ilyen energiavámpírok, akik azért le tudják strapálni az embert. De ugyanakkor mégiscsak meg kell valamiképpen hallgatni embereket, mégiscsak valamiképpen tudni kell, hogy tehát szóba kell állni emberekkel. Tehát, hogy nekünk az egyház tagjainak, legyenek klerikusok, vagy világiak, szóba kell állnunk azokkal, akik nem tagjai az egyháznak. Akik egy hatalmas nagy keresésben vannak, akik nem nagyon tudják, hogy illetve nagyon szeretnének tudni bizonyos dolgokat az életükben, a kérdéseikre választ, de nem találják, és lehet, hogy nekünk vannak válaszaink.
Igen, de bocsánat, felvetődik akkor bennem, hogy pont az előbbiekben, amiket elmondtál, hogy ezekre feltétlenül választ kell nektek adni, vagy csak elég a meghallgatás? Mert hogy utána, ahogy előbb említettél, ott van ez a vertikalitás, meg ott van az imának a mélysége.
Igen, de valójában nem elég a meghallgatás, mert azért ezt a világot valahogy nagyon tisztán kellene látnunk.
És egy nem hívő ember el fogja fogadni? Azok az emberek, akik nem a kerítésen belül vannak, elfogadják azokat az érveket, okfejtéseket, szentírási részleteket, magyarázatokat tőletek?
Nézd, azt is gondolom, hogy az egyház rengeteg sebet hordoz és sebezhető, mint ahogy mi magunk is, és mi is hordozunk sebeket, és lehet, hogy azt a sebesülést is kell hordoznunk, hogy nem hallgatnak meg bennünket, vagy nem hallgatnak ránk, vagy azt mondják, hogy amit Pálnak mondtak Aténba, hogy erről még máskor is meghallgatunk téged. Uh-huh. De talán azzal a bátorsággal kell elmennünk az emberek közé, ahogy Pál apostol elment Aténba, vagy elment Korintusba, vagy elment Efezusba, amik hát azért nem... Hát mondhatnánk, hogy az akkori világnak a nagy városai voltak, ahol hát különösebb nagy érzékenység azért nem volt a kereszténységre. Ugyanakkor szerintem az emberek akkor is válaszokat vártak. Válaszokat vártak az értelmű, az életüknek a kérdéseire. Uh-huh. Én tudom, hogy az embereknek, mint ahogy nekünk is, hát elmegyünk a boltba és szembesülünk azzal, hogy milyen árak vannak, hogy most előttünk áll egy nagy krízis, a fűtésben, az energiában, az üzemanyagban azért érzi mindenki. Tehát, hogy, és ugyanakkor erre is kell, hogy válaszoljunk. Arra is kell, hogy válaszoljunk, hogy mitől lettünk, tehát mitől változott meg ennyire a világunk. Biztos, hogy csak ettől a nagy technológiai megújulástól, amiben biztos van szerepe. Tehát, hogy az, hogy itt van mobiltelefon, van internet, ezek a különböző média platformok, tehát ezek azért nagyon megváltoztatták a mi életünket. Én azt gondolom, hogy a 20. század elejéről, vagy a 19-ből ide csöppenne valaki, én szerintem egy hatalmasat nézne, hogy itt mi is történik. Nem is tudom, hol olvastam mostanában, hogyha egy Jézus Krisztus korabeli ácsot időutazással áttettünk volna a 18. századba, tehát otthon érezte volna magát, tehát nem volt akkora különbség. De hogyha ezt az ácsot áttennénk a mostani 21. században, hát ő a században nagyon csodálkozna, hogy itt mi történik, tehát az ő szakmájában. Tehát, hogy Jézus korától a 17-18. századig azért olyan nagyot nem fejlődött az ács szakma. De hogyha most nézzük az utolsó két évszázadot, hát itt valami hatalmas nagy fejlődés. És ez történt valójában nagyon sok mindenben, különösen a híradásban, a médiában. Régen elküldték a postagalambot, és rendben van, hát majd odaért, vagy a hírnököt, vitte a levelet, vagy a futárt. Most 2 másodperc alatt tudjuk azt, hogy mi történik a világ másik végén. És hozzá is szólhatunk. Ami azért nem volt divat. Tehát én azt gondolom, hogy itt óriási nagy változások vannak, és minden bizonnyal lesznek is. Ez bocsáss meg, ezt ma olvastam. Tehát, hogy a NASA most nagyon örül annak, hogy egy aszteroidára első került juttatni valamilyen szondát, igaz? Uh-huh. Tehát, hogy amit a filmekben eddig láttunk, hogyha egy aszteroida közeledne a Föld felé, akkor mi történne? Ők most nagy örömben vannak. Ugyanakkor ez megint csak azt erősíti, ami eddig is volt, hogy kezdjük úgy érezni magunkat, hogy mindent megtehetünk. Hogy egy picit az ember úgy gondolja, hogy Isten tud lenni.
Igen, de a másik oldalon meg, hogy pont erre kapunk bizonyságot, hogy kapjál már észbe, ember. Nem, ne játszd az Isten. Itt van egy vírus, és ez a vírus, hát játszhatod az Istent. Vírustól következő pillanatban ágynak dősz, aztán ennyi.
Igen, hogy ezek a hatalmas nagy ellentétek.
Tehát vannak jelzések.
Tehát, hogy ezek a hatalmas nagy ellentétek, hogy most eljutott ez a szonda az aszteroidához, ugyanakkor egy nagyon pici vírus bezárt bennünket majdnem 2 évre,
igen,
igaz?
Igen.
Ami valójában egy szappanos meleg vizes kézmosástól elpusztul.
Igen.
Tehát, hogy ezek a végtelen nagy ellentétek, hogy itt mi is történik, hogy mi is történik a mi világunkban is, és valójában erről a korszakváltásról volt szó, hogy ebben a korszakváltásban mi lehet az egyháznak, Krisztus egyházának a szerepe.
Berta Tibor katolikus tábori püspökkel hallottak beszélgetést, amelyet folytatunk majd a következő műsorban. Addig is megköszönöm a figyelmüket, és kívánok további kellemes rádiózást. Szép napot valamennyiüknek. Búcsúzom, a felelős szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Ferenc pápa gondolataival vezettem be a mai műsort, így azzal zárom. A múlt emléke nem zár be magunkba, hanem megnyit az evangélium ígérete előtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
Mária Rádió.
Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
Október 3-a.